Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található az apostolok cselekedetei 16. részében, annak 30. és 31. versében a következőképpen. Majd kivezették őket, és ezt kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a nyári időszakban sokan szabadságukat töltik, kisebb-nagyobb utazást is tesznek, ismeretlen távoli vidékre is eljutnak. És mi is itt a gyülekezet közösségében egy ilyen utazást teszünk, Pál apostolt követjük nyomon, és annak történetét, ahogy az evangélium Jeruzsálemből Rómáig, Ázsiából Európa földjére eljut, ahogy terjed Isten igéje, növekszik Isten országa. Különböző állomásait láttuk ennek a történetnek. Kezdve Pál megtérésétől a damaszkuszi úton, az antiochiai gyülekezet megalakulásával, az első olyan pogány keresztény gyülekezet, ahol missziót végeznek, ahonnan Pált és Barnabást is kiküldik. Aztán láttuk, hogy bejárták Ciprus szigetét, Kis-Ázsia nagyobb városait, és végül eljutottak Európa földjére is. Az elmúlt vasárnapon az első európai keresztényről, Lídiáról hallottunk, aki megnyitotta a szívét az evangélium előtt, Krisztust a szívébe fogadta, és aztán az otthonát is megnyitotta a gyülekezet közössége előtt. Az ő háza lett az első imaház, ahol az első gyülekezet Európa földjén összegyülekezett. Látjuk tehát kibontakozni a frissen megkezdett keresztény missziót. Láttuk ennek első sikereit is. Lídia, ez a gazdag, kereskedő asszony hitre jutott, sőt, nem csak ő, hanem egész háza népével együtt, hozzátartozó rokonaival, szolgáival, mindazokkal, akik a házában éltek, követte Krisztust, és lassan kialakul egy kis közösség. Lukács evangélista, aki lejegyzi az apostolok cselekedeteit, beszámol ezekről a sikerekről, de beszámol azokról a kudarcokról is, amelyekkel szembe kell nézniük az első gyülekezet tagjainak, az apostoloknak. Beszámol az első összeütközésről is, itt Filippi városában. A kereszténység és a pogányság között megtörténik az első összeütközés. És aztán, ahogy tovább olvassuk majd az apostolok cselekedeteinek könyvét, látjuk, hogy ez újra és újra megismétlődik, hasonló módon, mint itt Filippi városában. Ennek az ellenségeskedésnek több oka is van. Az egyik oka az evangélium és a pogány kultúra ellentétében keresendő. A pogányságnak a kereszténységgel szembeni ellenséges magatartását az a vád szemlélteti a legjobban, amit Pál apostolnak a következő missziói állomásán, Tesszalonikában mond a fellázított és ellene támadó tömeg. Ezt a vádat hangoztatják akkor. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Holott ezek mind a császár parancsa ellen cselekszenek, mivel mást tartanak királynak, Jézust. Pogányság számára tehát a kereszténység valami más. Valami egészen más, mint amit ők eddig ismertek. Ezért nyilvánvalóan elutasítóak vele szemben. És sokszor történik ez ma is az evangéliummal, hogy az ember, egy-egy nép, Ilyen elutasító magatartással van a kereszténység iránt. Ma, amikor keresztény misszionáriusok Ázsia vagy Afrika távoli vidékeire mennek, hogy az evangéliumot hirdessék, ugyanezt tapasztalják. Az ott élő emberek azt mondják, hogy a kereszténység számukra idegen. Valami európai dolog, valami más, ami az ő kultúrájuk, az ő hagyományaik számára egészen más. És íme 2000 évvel ezelőtt még fordítva történt a dolog. Amikor Ázsiából Európa földjére jutottak az apostolok, és hirdetni kezdték az evangéliumot, akkor az európai ember mondta azt, hogy a kereszténység az valami más, valami ázsiai dolog. Nem egyeztethető össze az ő nyugati kultúrájával. Filippi városának lakosai, ahogy már az előző alkalommal is láttuk, büszkék voltak a városok státuszára, hiszen ők római joggal rendelkeznek. Ők büszke római állampolgárok. A zsidókkal szemben pedig amúgy is erős volt az antiszemitizmus. Így számukra a két apostol, Pál és Szilász is csupán zsidónak tekinthető. És már is megfogalmazódik a vád, ezek az emberek felforgatták a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Így fogalmazzák meg a vádakat, s utasítják el maguktól az evangéliumot. Pedig a vád egyáltalán nem állta meg a helyét. Hiszen Pál ugyan valóban zsidó, a vallását tekintve, származását, múltját tekintve, de ugyanakkor teljes rogú római állampolgár. Egyenlő jogú állampolgár a Filippi beli lakosokkal. De a város vezetősége, a feldühödött tömeg, amikor ott meg akarják lincselni az apostolokat, talán meg se hallja, amikor erre az ő polgárjogukra hivatkoznak. Meg se hallják, hiszen ők el vannak telve a maguk büszkeségével, büszkék a maguk nemzeti kultúrájára, és úgy érzik, ezt most valami veszélyezteti. Úgy érzik, a kereszténység most mindezt veszélyezteti. Pedig Pálnak a célja az evangélium hirdetésével nem ez volt. Nem akarta őket, Filippi belieket, rómaiakat a maguk hagyományától eltántorítani. A helyi isteneket sem bírálta, és nem akart új isteneknek a tiszteletét, szokásait sem bevezetni. Pál és Szilász egyszerűen a Teremtő Istenről tesznek bizonyságot. Arról a Teremtő Istenről, aki mindenkinek teremtője, aki egyformán minden embernek, legyen az zsidó vagy pogány, görög vagy római, legyen az Filippi beli lakos, egyformán gondviselő, szerető, teremtő ura. A másik ok pedig, ami miatt a pogányságban ilyen ellentétes magatartás alakul ki a kereszténységgel szemben, és amiről ebben a történetben hallunk is, ez nem más, mint a pogány bálványimádás mögött rejlő démoni erők. Azok a démoni sötét erők, amelyek újra és újra megpróbálják akadályozni az evangélium ügyét, az Isten országa terjedését. Nézzük tehát közelebbről ezt a ma előttünk levő ige szakaszt. Lukács evangélista először erről számol be, az evangélium összeütközése a démoni erőkkel. A bevezetőből amelyet elénk ad Lukács evangélista, megtudjuk, hogy az apostolok újra és újra oda mennek arra a helyre, ahol ez a kis közösség összegyülekezett, ahol Isten tiszteleteket tartottak. És alkalomra alkalomra, amikor az ige hirdetés helyére mennek, szembe jön velük egy jövendő mondó szolgáló leány. A kifejezés, amit itt a Szentíró használ, szembe jön velük, úgy is fordítható, hogy akadályozza őket, eléjük áll. Az apostolok, akik Isten igéjét hirdetni szeretnék, szembesülnek egy akadállyal, amely újra és újra előttük van, ami akadályozza őket a munka, az ige hirdetésének a szolgálatában. Azt is megtudjuk, hogy ez a szolgáló leány, aki eléjük áll, aki akadályozza őket az ige hirdetés munkájában, egy olyan leány, akiben jövendő mondó lélek van. Másképpen fordítva az eredeti szövegben ez a szó szerepel, a piton szelleme lakik benne. Vagyis a kígyó, amely a pogány mitológiában Apolló templomát őrzi, és a delfi jósdát is őrzi. És a hagyomány úgy tartja, hogy maga Apolló istenség öltött testet a kígyóban, és telepátia útján képes volt kommunikálni a kígyó nőkkel. Lukács evangélista azonban, amikor ezt a történetet elmondja, ezt az egész pogány mitológiát nem említi, mert csak mesének tartja ezeket. És világosan megmondja, hogy az egész mögött, az egész pogány babonaság mögött egy gonosz szellem, a démon műve van, amely rabúj eltette ezt a lányt, megkötözte, és most azt látjuk, útjába áll az evangélium terjedésének, az ige hirdetésének. Ez a megkötözött leány. Azt is megtudjuk, hogy minden pogány babonaság mögött, így a jóslás mögött is, nem csak ez a pogány szellem áll, de ugyanakkor ott van a haszonlesés, a haszon keresése is, hiszen jóslásával, mondja Lukács, nagy hasznot hajtott a gazdáinak. A leány gazdái számára ez egy jól jövedelmező lehetőség volt. És amit a leány mond, úgy tűnik igaz, mert ezt kiáltozza hangosan. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Az evangéliumban olvasunk olyan történeteket az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban is, amikor hasonló módon démon által megszállott emberek Jézus útjába kerülnek, és kiáltoznak, és Jézust valóban Úrnak nevezik. De Jézus ugyanúgy, mint itt Pál, elhallgattatja, és megszabadítja az ilyen megkötözött embereket. Pál is, ha nem is azonnal, de előbb-utóbb erre a döntésre jut, mert látja, hogy az evangélium hirdetésében akadályozza őt ez a leány, és bosszantotta is őt, és egyszer csak megelégelve ezt a helyzetet, és bizonyára ennek a szerencsétlen leánynak az állapotán is megkönyörül, és úgy dönt, Jézus nevében kiűzi a démont, és megszabadítja ezt a szolgáló leányt. A pogányságnak az evangéliummal szembeni ellenségeskedése gyökereit íme végső soron itt, a szellemvilágban kell keresnünk. Hiszen a sátán célja már kezdettől fogva az volt, hogy az Isten jó munkáját lerombolja. Az Isten által jónak teremtett világot az ellenkezőjére fordítsa, az embert a teremtővel szembe fordítsa. Itt, ebben a történetben a sátán csalása abban jelentkezik, hogy megpróbálja összekeverni, összemosni az evangéliumot a pogány szellemiséggel. Amint látjuk, a pogány vallásosság mögött nincs valós istenfélelem. Helyette a csalás, az ámítás, a nyereségvágy áll. De a sátán nem nyíltan támad, hanem ravasz módon, a háttérbe húzódva, a babonás néplélek hiedelmeit felhasználva, látszólag maga is az evangélium szolgálatába szegődik, hiszen a szolgáló leányon keresztül megszólaló démon igazat mond. Pál és Szilász valóban az Isten szolgái, és az üdvösség útját hirdetik. Ha azonban Pál most elfogadná ezt, tisztátalan forrásból származó kijelentést, akkor a város lakosai előtt egybe mosódna a pogányság és a kereszténység. Pál azonban nyilvánvalóan felismeri ezt a csapdát, nyilvánvalóan ellene áll a démon kísértésének, és kiűzi, Jézus nevében parancsol, és kiűzi a leányból a benne levő gonosz lelket. És így nyilvánvalóvá lesz mindenki számára. A kereszténység nem egyeztethető össze a pogánysággal, a kereszténység egészen más. A kereszténység nem sorolható be az emberi vallásos rendszerek világába, a különböző vallások világába. Hiszen a kereszténység nem egy vallás a sok közül, az evangélium, amit az apostolok hirdetnek, nem egy a lehetséges utak közül, hanem az evangélium az egyetlen út. Az egyetlen út, amely az üdvösségre vezet. Nincs más rajta kívül. A történet azonban itt még nem ér véget. Ez a kislány megszabadul, meggyógyul, újra egészséges. A démon távozik a leányból, de nem adja fel ilyen könnyen a harcot. Más módon támad. Most, miután a kislányból távozott, a szolgáló leányt elhagyta, azt olvassuk, hogy ennek a leánynak a gazdáit fordítja az apostolok ellen. A gazdáit, akiket nyilván a pénzimádat kötözött meg, és a pénzimádat, amit a Biblia mammonnak nevez, a mammon hamis istenségnek, ez szintén megkötöző erő. A leány gazdái is valami módon a sötét erők hatalmába kerültek, megkötözött emberek, akik immár ennek a sötét hatalomnak az eszközeivé válnak. Ravasz módon fordítja most az evangélium ügye ellen ezeket az embereket, akik nem annak örülnek, hogy egy beteg, egy megkötözött leány megszabadult, hanem a hasznot, a várt nyereséget sajnálják. És ezért az apostolok ellen fordulnak. Nem nyíltan, nem arra hivatkozva, hogy elestek a jövedelem forrástól, hanem hamis vádak alapján. Ezek az emberek zsidók lévén olyan dolgokat hirdetnek, amely nem egyezik össze a mi szokásunkkal. Éppen ezért az államrend felforgatói és a felbühödött, felbiztatott, felhetszelt tömeg már ott a helyszínen majdnem agyonveri az apostolokat, majd a hivatalos bíróság minden jogszerű eljárás nélkül az ügyet kisen vizsgálva megvereti, megvesszőzi Pált és Szilászt, és aztán a legszigorúbb őrizet alatt börtönbe vetik őket. A történet ezen a ponton jut el odáig, hogy íme a két apostol börtönbe kerül. Nehéz helyzetbe kerülnek. És kérdezhetnénk, mit tesznek ebben a helyzetben? Mit tennénk mi, ha igazságtalanul bánnak velünk, hamis vádak alapján jogtalanul elítélnek, megvernek, talán bizonyára keserűség lenne a szívünkben, szomorúság. Talán átkoznánk is azokat, akik velünk ezt tették. De a történet folytatásában egészen másról hallunk. Lukács evangélista beszámol arról, hogy mi történik ott a börtönben, ahol Pál és Szilász vannak. Bizonyságtétel a börtönben. Erről hallunk a következő részben. Bizonyságtétel a börtönben, mert az apostolok, akik ott vannak, a legszigorúbb őrizet alatt, lábuk is kalodába zárva, miközben testük tele sebekkel, és ezektől szenvednek, mégis azt olvassuk, hogy éjfél tájban magasztalták Istent. Énekkel, imádsággal az Istent magasztalják. És azt olvassuk, a velük együtt levő foglyok pedig hallgatták őket. Mert valami egészen különleges dolog ez. Mindenki tudja róluk, mi történt. Megverték őket, börtönbe zárták őket. Szenvednek a sebeik miatt. Mégsem vádolják az Istent. Miért engedte ezt megtörténni? Hanem éppen ellenkezőleg dicsérik, magasztalják az ő Istenüket. Nem csoda, hogy a fogolytársak odafigyelnek erre az egészen különleges bizonyság tételére az apostoloknak. Hiszen ha valakinek olyan istene van, hogy a szenvedés után, a próbatétel után még mindig van kedve énekelni, ha annyi igazságtalanság után még mindig tud bízni ebben az Istenben, akkor arra érdemes odafigyelni, azt érdemes meghallgatni. És az apostolok imádságát, Istent magasztaló énekét nem csak a fogolytársak hallgatják, hanem Isten is hallja az ember imádságát, sőt, válaszol az imádságra. Nem hagyja szó nélkül mindezt, ami itt történt. Mert azt olvassuk, ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindenkiről lehullottak a bilincsek. A börtönőr felriadva álmából, és azt látva, hogy tárva nyitva az ajtó, azt gondolja, a foglyok bizonyára megszöktek. Ezért veszi a kardját, és már arra készül, hogy öngyilkos legyen. Ekkor az utolsó pillanatban Pál hangosan rákiált, ne tégy kárt magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Nem csak Pál és Szilász, de a többiek is, akik hallgatták az éneket, az imádságot, a bizonyságtétel szavát, valami különös módon megértették, valami többről, valami nagyobbról van szó. Nagyobbról és többről annál, hogy az ajtó kinyílt, a bilincsek lehullottak, és ők szabadon távozhatnának. De érzik már, valami nagyobb szabadítás készülődik itt. Valami nagyobb öröm vár még rájuk. Ott maradnak, mindnyájan együtt. És ez az egész esemény annyira megdöbbenti ezt a börtönőrt. Felébred benne a vágyakozás, megismerni azt az Istent, akiről ezek az emberek, az apostolok beszélnek. Ezért így kiált fel, így kéri őket. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Hogy én is Isten gyermekévé legyek, az Isten országába vezető utat megtaláljam. És azt olvassuk az apostolok, Isten igéjét hirdették neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. És ennek az ige hirdetésnek a nyomán, még azon az éjszakán, ő, a börtönőr és egész háza népe megkeresztelkedik. És nem csak megkeresztelkedik, hitre jut, de a hitének gyümölcseit is látjuk azonnal. Magához fogadja, házába hívja az apostolokat, kimossa a sebeiket, asztalt terít, vendégül látja őket. Az egyik egyházatja, aranyszájú Szent János a magyarázatában ezt mondja. A börtönőr mosott, és maga is megmosatott. Ott, a börtön udvaron, az ott álló kútnál, amelyből vizet merített, valószínűleg ugyanazzal a tállal, amellyel előbb még a sebeket mosta meg, azokat a sebeket, amelyeket ő maga okozott a korbács ütésekkel, talán ugyanebből a tálból később őt magát is megmossák, hogy bűneiből is megtisztuljon. És míg a történet elején arról hallunk, hogy megvert, igazságtalanul megvádult két apostol, Pál és Szilász, kalodába zárva fogolyként Istent magasztalta, énekkel és örvendezett a szívében. Most a történet végén oda jutunk, hogy a börtönőrről is ugyanezt olvassuk. Örvendezett egész háza népével együtt. És másnap, korán reggel úgy tűnik, a dolgok valóban jóra fordulnak. A város vezetői is üzenetet küldenek. Rádöbbennek, hogy ami történt, törvénytelen eljárás volt. Igyekeznek eltüntetni a nyomokat, üzenetet küldenek a börtönbe, hogy engedjék szabadon a foglyokat. Pál azonban ekkor nem fogadja el ezt a lehetőséget, hanem arra kéri a város vezetőit, hogy nyilvánosan kövessék meg őket, kérjenek bocsánatot. Elsősorban nem maga miatt kéri ezt Pál, nem az ő személyes büszkesége az, amiről itt szó van, hanem a kereszténység ügye, mert így a városvezetőnek nyilvános bocsánat kérése által az egész város Filippi lakosai előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy semmi sem igaz azokból a vádakból, amivel a kereszténységet és az evangéliumot illették. És a történet végén fel kell, hogy tegyük a kérdést. Mire is tanít minket ez a történet, a börtönőr megtérésének a története? Nyilvánvalóan látjuk, hogy ahol Isten igéjét hirdetik, ahol az evangélium megszólal, ott a gonosz erőknek távozniuk kell. Ott a gonosznak el kell némulnia, hogy a sötétségből az emberek megszabadulva Istenhez térjenek. Pál apostol pontosan erre kapott elhívást és felhatalmazást az Úrtól. A damaszkuszi úton, amikor még Krisztus ellenségeként üldözni indult az egyházat, keresztényeket, az Úr elé állt. Megállította őt, és elhívta, feladattal bízta meg. Ezt olvassuk. Ezt mondta az Úr Saulnak. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneitek bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Íme látjuk ennek az ígéretnek a beteljesedését. Valóban igaz. Az evangélium képes megszólítani embereket. A legmélyebb börtönben is, a legnagyobb mélységben levő embereket is. Legyen az akár fizikailag megkötözött börtönben levő ember, vagy lelki értelemben megkötözött, mint ez a szolgáló leány. Az evangélium ereje és hatalma képes megszabadítani az emberi lelkeket. Képes lerombolni börtönfalakat, lerázni bilincseket, fölszabadítani rabokat. A börtönőr megtérése így különleges módon is szemlélteti az evangélium diadalát. Minden démoni hatalom sötét erő felett íme Isten országa győzedelmeskedik. Pál és Szilász az Úr Jézus Krisztusban való hitet állítja oda ige hirdetésében a középpontban. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe, hirdetik a börtönőrnek. És íme látjuk, az Úr Jézus Krisztusban való hit azt jelenti elismerni Jézust életünk urának. Mert ahol Jézus uralma megjelenik, ott emberi életek megváltoznak. Így történt ez a szolgáló leánnyal is, akinek a megkötözöttségéből megszabadulása azáltal történhetett, hogy Jézus nevében parancsol Pál apostol, és ahol Jézus nevét hirdetik, ott minden tér meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, mert Jézus nevében erő és hatalom van. És ahol hitre ébred, hitre jut az ember, ott csodás változások történnek. Az egyén személyes hite, Krisztus melletti döntése, elköteleződése kihat a környezetére, kihat a családjára is. Ezt az ígéretet adta az első pünköst alkalmával a mi Urunk. Erről tesz bizonyságot Péter igehirdetésében, amikor azt mondja, mert tiétek ez az ígéret, beszél a lélek adományáról, tiétek ez az ígéret és a gyermekeiteké, sőt mindazoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. És ahogy látjuk, ugyanez történik itt Filippiben, előbb Lídia esetében, aki megkeresztelkedik maga és házanépe, majd a börtönőr esetében is. A hitre jutása, Krisztus melletti elköteleződése együtt jár azzal, hogy házanépe, családja is Krisztus útjára tér. A hit valóságát, a hit erejét és győzelmét mutatja ez. Egész házanépével hitt az Úr Jézus Krisztusben, és örvendezett. Így alakult meg Így növekedett az első európai keresztény gyülekezet. Egy gazdag üzletasszony, Lídia, egy néptelen rabszolgaleány és egy római börtönőr. Velük kezdődik el a kereszténység története Európában. És mondhatnánk, alig ha lehetne elképzelni vegyesebb társaságot. Származásuk, társadalmi rangjuk, neveltetésük, kultúrájuk, életkörülményeket tekintve nagyon is különböző emberek voltak. Mégis mind a hármukat ugyanaz az evangélium szólította meg, ugyanaz az evangélium formálta át, ugyanaz az egyház fogadta tagjaivá, és együtt alkották Isten újszövetségi népét. Segítsen bennünket az Úr, hogy mi is, bár különbözőek vagyunk, mégis együtt Isten gyermekeiként, Isten népeként magasztaljuk a mi Urunkat. Amen. Válaszoljunk tehát a dicséretmondás szavával Isten ígéjére. A 434-es számú dicséretünket keressük meg, annak első és második versét énekeljük. A 434. dicséret első verse így kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.